Tisztelettel köszöntöm Önöket. Drága kollégáimnak mondom, hogy ami úgy újabban szokásom már fog válni, és már egy kicsit vált is, egy olyan témával indítok, amit előre nem beszéltünk meg.
Nem, mint a többit olyan nagyon megbeszélnénk.
Egyébként nem beszéljük meg, de van egy itinerünk, igen, azt így szolgálati. Mondom, hogy van javasolt témakörünk, azért ezeket mindannyian át szoktuk nézni. Mindenki elolvassa, gondolom én, amit erről tudni kell, és arról van véleménye.
De nem beszéljük meg előzetesen.
Ja, igen,
a magyar,
igen,
magyar tolmács.
Igen, igazam. Sajnálom, nem beszéljük meg előre, hogy ennyi.
Jó, csatornás kommunikáció.
Hogy kik nem beszéljük meg előre. Csintalan Sándor.
Jó napot, magyarok.
Szerető Szabolcs.
Jó napot kívánok.
Konok Péter.
Azt hittem elfelejtettem a nevemet egyik
gyorsan. És Dévény István.
Üdvő.
Jó, az a téma pedig, amit idehoznék, az az, hogy szerintem bármelyik országban óriási botrány lenne egy ilyen hírből, hogy a Spár elkezdte kimenekíteni a vagyonát, hogy megvédje Orbán Viktor rokonaitól. Most nagyon summásan mondtam el, mert azért ennek vannak oldalágai. Ez döbbenetes, hogy egy ilyen hír megjelenik, ha csak nem hibbant a Spár első embere. Vélhetően nem hibbant. Tehát előállni azzal, hogy az öt befogadó ország miniszterelnöke megpróbálja befolyásolni az ő üzletmenetüket, és pedig úgy, hogy a rokonsága szerezzen benne üzletrészt, hát ez azért nagyon kemény, vagy még egyszer mondom, hibbant. Eltelt 4 nap, Lázár János reagált, valami olyasmit mondott ma, hogy meg fog fizetni, meg fog bűnhődni a Spár azért, amiket mondott.
De volt egy vicces, egy szóvicce, amit Tompos Ádám biztos nagyra értékelni, mert azt mondta Lázár, hogy mi tudunk úszni Spárral szemben is. Na, azért az fekete öv. Amúgy érdekes ez a fideszes okfejtés, mert a Lázár is arról beszélt meg mindenki, aki a Fidesz részéről megszólalt ebben az ügyben, hogy itt van ez a multi, aki folyamatosan súlyos extra profitot szed be, hatalmas nyeresége van, majd elkezdtek közben arról is beszélni, hogy a Spár azért támad, mert veszteséges.
Jó, hát ez a dupla
mondó. Most akkor igen. Valamelyik biztos, hogy nem jó, ez plusz 100, minusz 100 állítás. Tehát az Osamba is bevált, mindenhol vásárolják magukat. Tehát a NER-nek ez a sajátossága, nem, hogy teremteni nem tud, ezért a létezőket szokta felvásárolni, megvenni, magáévá tenni, aztán meg történik velük, ami történik, mert annyira nem szoktak ezek jól muzsikálni, ezek a elneresített cégek.
Egyébként az a vicces, hogy mennyire nem szoktok jól muzsikálni, tehát tényleg azért azt látjuk, hogy ahol ez a NER nevű parazit így beeszi magát, akkor felzabálja a gazdaszervezetet, és a gazdaszervezet, amikor elpusztul, akkor ez a parazita így tovább megy. Ugye vannak olyan paraziták, amik elpusztulnak a gazdaszervezettel, vannak, amik meg így tovább örökítik magukat, és hát elcsodálkozunk rajta, persze, mert mondjuk én azon csodálkoztam, hogy ez a hír megjelenik, mert te is így fogalmazta, hogy hát hogy jelenhet meg ilyen hír, tehát ezt nem tudták nyilván megakadályozni, de hogy azért ha belegondolunk, és ezzel nem kicsinyíteni akarom problémát, hanem inkább általánosítani, hogy ezt csinálják az országgal. Tehát így van ez a Magyarország nevű gazdaszervezet, amit zabálnak, mondjuk nagyobb, mint a Spár, és így lassabban fogy el, de hát amikor majd ez is elhalóban van, akkor megpróbálnak majd tovább gördülni.
Van módszereik egyébként, ezt is. Orbán bejelentette évekkel ezelőtt, hogy úgy gondolják, hogy az a helyén való, hogyha a magyar élelmiszerkereskedelemben a rendes magyarok lesznek, azoké lesz, mert akkor, ha már a létnek egy különleges minősége magyarnak lenni, ugye március 15-et, tehát akkor nyilván való, hogy valami különleges minősége lesz például a telefonszolgáltatóknak, ilyen formán például a Spárnak is, az úgy van. Kénytelen kellett nem csak a családon vásárolni, én is szoktam ilyen áruházakba járni, hát azt már nyugodtan jelentettem, hogy az Osan lassan-lassan emlékeztetni fog a valamikori csemege ABC kínálati színvonalára, és nem is annyira a 80-as évek második feléről beszélek, de ugyanez van a szolgáltatók. Én nem tudom, hogy ez hogy történik különben. Van ebben számomra valami rejtély már, hogy a telefonszolgáltatásra, mert ha a tulajdon...
Nincs teljesítménykényszer.
Na de Pisti, a menedzsment ugyanaz, tehát legalább 2-3 évig. Tehát én effektíve tapasztalom, nyilván bizonyos értelemben kényszerhelyzetből is, de az országba járva kellve, hogy ahogy tulajdonba kerül, abban a pillanatban, ezért is váltottam már egy csomószor, és ezért vagyok a multinacionális tőke rabja, mert ahhoz, hogy kommunikálni tudjak ehhez, be kell magam fizetni a Starlinkre, az Elon Musk a műholdjára, szeretném elmondani, hogy nem sokkal drágább, már egyáltalán nem sokkal drágább, mint a magyar.
Várj, ezt tehát, most mondasz, az nem sokára hazárulás lesz.
Látod, na,
erről beszélünk majd.
Na igen, na, de figyelj ide, tényleg az kell, hogy bekövetkezzen adott esetben, mert ugye, hogy mi lesz azután, hogyha a gazdatest kriminális állapotba jut. Hát, drágáim, akkor hát majd a törvény szigorával fogunk eljárni azokkal szemben, akik esetleg a gazdatest vagy félhulla, vagy tesz halott állapottal nem hajtanak megelégedni.
A Fidesz tekintetben olyan, mint ugye az a fordított Mindász király hasonló, tehát a Mindász király volt az, akinek a kezében minden aranyjá változott, ezzel büntették az istenek. Hát amit a Fidesz amelyhez hozzányúl, az valami más fajta.
Mindász királynek szamárfüle nőtt.
Igen, na mindesetre, tehát hogy valami mássá változik az anyag, amit ők megkaparintalak, megfognak. Na most, hát itt is valami ilyesmit látunk, és ugye ez egy régi törekvés a Fidesz részéről, és ugye Lázár János az élharcosa valóban, aki hát régóta beszél arról, hogy ezt a kiskereselmi láncokat, ezeket ugye a magyar tulajdonba kell venni, annyi minden más mellett, és az a helyzet, hogy én olvastam egy komolyabb összeállítást arról, a tavalyi inflációról szólt ez az írás, hogy nem volt lerest egy szerző, aki bement a évelején, majd az év végén is a nagy kereskedelmi láncot, és megnézte bizonyos termékek, ugyanazon termékek esetében, hogy hogyan alakult az infláció. És összevetéséből az jött ki, hogy bizony a magyar érdekeltségű láncoknál kimutathatóan magasabb volt az infláció, amiből arra a következtetésre jutott, hogy itt bizony arról van szó, hogy nem csak az, hogy ők akkor ezek szerint jobban hozzájárultak az infláció növekedéséhez, hanem még az is, hogy talán itt valami extra profitadót szednek be a lakosságon ezek a bizonyos magyar tulajdonosok ezeken az áruláncokon keresztül. Én azt gondolom, hogy a verseny korlátozása az ezen a területen mindenképpen ugye rossz lenne, és a másik, hogy amivel indítottam, tehát hogy láttuk ezt például ugye a Vodafone-nál is, amit ugye megszereztek, amit ugye valamiért a népnyelv most már Rogafonnak nevez. Ugye a Vodafonnál én is észrevettem most például, hogy hát mintha ott úgy növekedett volna a fizetendő tarifa.
Nem kicsit.
Na most én meg azt mondom, hogy ha azt mondják, hogy ez nemzeti érdek, hogy ezeket a szolgáltatásokat úgymond nemzeti kézzel vegyék, akkor gondolkodtam, hogy mi itt a fő a nemzeti érdek, hát talán az, hogy az jobb szolgáltatást nyújtsanak a magyar embereknek elérhető áron. Na most ez így nem sikerült, ezzel az én szempontomból csak annyit tudtak elérni, hogy most már ezért is a regnáló hatalmat fogom szídni, hogyha a telefonszámlám magasabb lesz.
Ez a centralizáció átka.
Igen.
Ez az egyik dolog, de csak egy pillanatig azért ajánlom a mindenki figyelmébe, hogy amikor a kereskedelem korlátozva vagyon, a végén mi fogunk szívni, nehogy félértés legyen, mert ez meg fog jelenni kínálati oldalon már, hogy a termék paletta beszűkül, és egyébként megjelenik árban. És nem kicsit. Ami például azt is jelenti, hogy hát itt én jártomban, keltemben kell tapasztalnom, hogy mondjuk marhahús nem is olyan könnyű beszeredni manapság. Legalábbis ott a környéken, és itt most nem a tanyabokorra gondoltam.
Hát igazából ők már elég nyíltan, ezt már évek óta megmondták, hogy az egyik fő cél az a nemzeti tőkés osztály megteremtése. Tehát tulajdonképpen a nemzeti tőkés osztály már készen áll, és már jó ideje készen áll, de még jobban fel kell tőkésíteni. Abban viszont szerintem konzisztensek és koherensek, ahogy így dicséred itt a globális műholdakat, magyarnak lenni ez egy különleges állapot, ezt elfogadjuk, nem? Mert megmondtam.
Különleges minőség.
Különleges minőség. Na most a különleges minőséget mindig külön meg kell fizetni, azért azt szerintem teljesen világos. Ahhoz, hogy én magyarnak érezhessem magam a boltba, és rosszabb minőségi, de viszont magyar termékeket vásárolhassak drágábban, ez az ára a különleges minőségemnek, amíg ez eladható. Addig ez működik.
De szerintem azt nem mondanám, hogy rossz a minőségű azért
a magyar termékek, de... Nem általában, de csomó esetben. Várjál, csak gondolj el, hogy mit húsvét előtt például milyen hadjáratok szoktak folyni, mondjuk a szlovák sonka ellen. Én szlovák sonkát szoktam vásárolni, általában nem azért nem dafke, hanem mert most nem minden esetben van. Kiváló magyar sonkák és szar magyar sonkák vannak. Rossz magyar szlovák sonkák és tűrhető szlovák sonkák, meg jó szlovák sonkák is vannak. Ezt nem lehet egy ilyen adminisztratív módon a szlovák sonka és a magyar sonka párharcává leszűkíteni. És általában hova jut a történet? Az, hogy szar magyar sonkát árulnak, mert ott marad a nyakukon.
Na, hogy csak annyit, hogy a fordított ABC boltokban, aki szokott ott vásárolni, valaki csak ott tud, mert nagyon sok helyen csak ugye CBA van. Hogy sokkal kisebb a kínálat, valóban a elég gagyi termékek is vannak, és drága.
Nagyon. Tehát, hogy ez is általánosítás egyébként.
Hát nekem drágábbnak tűnik, mint a, ahol én mondjuk
én most vásárolni. Olyan vagyok, mint az öreg nénik, itt sorakoznak az összes ilyen kupon a telefonomon, hogyha hol járok, nézem mindig az akciókat, és nálunk a faluba CBA van, az a bolt végül is, most már az összes többi tönkrement, a kisboltok, vannak tűrhető termékek, tűrhető áron, valami olcsóbb ugyanaz a termék, mint a Tesco-ban, tényleg ilyen ezért össze tudok már mérni egy csomó mindent. Általában igaz, amit mondasz szerintem, de ez is egy ilyen általánosítás volt, egy bennem is nyilván volt egy ilyen nagy CBA ellenesség. Lassan egyébként nem az van, hogy a CBA szar volt, és most egy kicsit jobb lett, hanem hogy a többi is, tehát mivel lállódik inkább ez az egész történet?
Jó, de hát ez ezzel függ össze egyrészt a fizetőképes kereslet csökkenésével, azon kívül pedig a úgynevezett nemzeti tőkésosztály, csak úgy lehet tovább tőkésíteni, ha kiemeled őt a versenyből, és az állam, lényegében az állam finanszírozza, még finanszírozza.
Amúgy, hogy mennyire... Ez a kormány nagy évben tesz arról, hogy most nekünk állampolgárként mi a jó, az itt van az az egynapos autópályamatrica, ugye, amit kötelező volt bevezetni. Ez egy olyan lehetőség lett volna, ahol megmutathatta volna a kormány, hogy mennyire szeret minket, mert úgy szabja meg az árát, hogy az mindenkinek jó legyen.
Drágább, mint Ausztriában.
És azt hagyjam, de hát hogy nem éri meg megvenni.
Nem, teljesen jöttem.
Oda lőtték be a 10 naposhoz. Igen. Tehát, hogy nem éri meg megvenni. Igen, tehát, igen, akkor ez a kormány segíteni nekem? Nem
még annyit, hogy ahol én lakom, ott 30 kilométeren belül van a Komáromi híd, rengetegen átjárnak Szlovákiába vásárolni.
A hazárulók
átjárnak vásárolni. Egész egyszerűen ők azt mondják, akivel én beszélni szoktam erről, hogy jobb termékek vannak és olcsóbban. De hát ezt ők mondják.
Én a múltkor Marosvásárhelyen mentem be az ottani, most meg nem mondom melyik, de valamelyik olyan láncból, amelyik itt is van, és dömpenten néztem, hogy sokkal nagyobb a választék.
Gyerekek, szépen lassan szivárog a szar a fejünkre, nem ússzuk meg.
Még annyit, hogy az még a téma elejéhez, hogy de szerintetek azért az életszerű, hogy Orbán Viktor nyomást gyakorol a Spár
Magyarországon? És jelentette, csak ti nem akartok hinni.
De hogy szerintem arra gondolsz, hogy személyesen.
Személyesen, igen.
Abszolút.
Vagy,
figyelj ide!
De hol találkoznak ők, Sanyi?
Hát úgy, hogy mit tudom én, hát
üzenet. Anyámban,
hát hol? Hát mondjuk a Karmeli. Tehát ott, ahol lakik, hol itt, hol ott, 60 pusztán, itt ott,
meg hát ezt meg lehet üzenni.
Ja, nem Donkor Leonek közölte a
filmkutucerájáját. Amúgy egyébként ez a hír nem Magyarországon jelent meg először. Erről egy dolgot hozzátennék. Azért is, mert azért ez csapda. Tehát egyrészt csapda azért, mert hát egyrészt csökkenteni fogjuk azoknak a hajlandóságát, akik esetleg tényleg esélyeket látnak Magyarországon, és nem akkumulátorgyár, nem összeszerelő üzem, hanem mondjuk ennél kisebb szolgáltatói szférában itt, ott, amott potenciálisan megjelenő befektető, amire ez az ország iszonyúan rá volna szorulva egyébként. Azt gondolom, hogy az Orbán, amikor itt lesz a állítólag most a kínai elnök jön majd. Nem nagyon hiszem, hogy neki különösebb megérdések lesznek a kínai akkumulátorgyárok környezetvédelmi teljesítményének a növelésére.
És akkor majd jön most majd gondolom a külön adó minden olyan cégre, akinek a neve SP-vel kezdődik és árral végződik.
Igen, ez izgalmas.
Most az most van, nem csak a...
Igen,
a pont, cégre, ugye pont ez, emiatt is robbant ki a vita, miatt mert ugye ezt megtámadták, vagy megtámadta a Spár ezt a...
Jó, csak hogy a Lázár most külön személyesen, tehát névre szólóan megfenyített.
De hát egyszer már volt az is, hogy az Aldit meg a Lidlot is igen, ki akarták tolni, csak...
Sőt, tehát annak idején emlékeztek a nagy hóra, a március 15-ig nagy hóra, akkor utána ilyen adminisztratív intézkedéseket akartak már, nem tudom, akkor még Pannonnak hívták, vagy hogy a fenében, mert hogy ők nem akarták ingyen adni a kormánynak az SMS-eket, volt volt valamilyen történet, most nem vagyok 100%-on biztos, de hogy elég méretes botrány volt abból is.
Na, Magyar Péterezzünk. Nem tudjuk elkerülni, már az Új Magyar Hangban is rengeteg.
Várj, ez nem a Magyar Péter.
Ő nem. De a címlapon szerepel, épp azt mondja, hogy van más bizonyítékom is.
Tegnap beszélt vele este.
Potyondit néztem, és mondta, hogy nem tudja megcsinálni a podcastját, mert amikor elkezdi fölvenni, akkor éppen mindig változik valami Magyar Péterrel kapcsolatosan, előáll valami új történettel. Ezt nem rosszalóan mondom, hanem egyszerűen tényleg a csávó üzemi hőmérséklet egészen elképesztő. Hát állítólag, ha az ügyészség megengedi neki, akkor konkrét bizonyítékokat fog hozni a Völner-Schall ügyben, mármint, hogy ők arrogánnak dolgoztak, megnevezte azt is, hogy ki Anti.
Annyira meglepődtem.
Igen, mint te is, nem gondoltad volna mi. Jó. Szóval itt mi is mindig megbeszéljük, hogy mit várunk Magyar Pétertől, hogy az első képest most hol tart az ügy. Kíváncsiak vagyok.
Bocsika, én először is soha nem vettem részt olyan beszélgetésben, ahol az én álláspontom az lett volna, hogy bármit várok.
Így van.
Én csak időt szeretnék kérni, ahol abban a reményben, hogy a kedves közönség is előbb-utóbb egyszer csak arról is foglalkozni fog, hogy ki mit csinált, mi a teljesítmény. Bár erre az egyik vitapartnerem mutra azt mondta, hogy annál rosszabb a valóságnak, ha úgy teszik, vagy a manapság ismert szereplőknek, mert hogy ők róluk tudjuk, hogy mi. Az, hogy erről az emberről nem tudunk igazából semmit, az az esélyteremtés maga. Ám de azért múlik az idő. Ezt, azt megtudunk. És nyilván ezzel a szituációval kapcsolatban sok mindent el lehet mondani, úgyhogy mondjuk akkor egyet, hogy szóhoz tudjatok jutni, szegények, akiknek nincs idejük beszélni, hogy én azon úgy elgondolkodtam, hogy én most vajon milyen bizonyítékokat fog vinni.
Azt mondja hangfelvételeiben.
És
azok hol van?
Mondjuk figyelj ide, engem ez az, hogy most hangfelvétel vagy valami, tehát egyrészt, ugye azt szögezzük le, hogy ő szerepelhet ebben a történetben, mint tanú. Tehát mit tudom én, oda mész az ügyészség, és elmond, hogy ezt, meg azt láttál, hallottál. Ez a dolognak az egyik része. Ez mondjuk nem bizonyíték. Ez tanúvallomás. Azon kívül lehet hang, videó, nyomtató, ilyen-olyan bizonyíték. De ez azért az én számomra számos kérdés fölvet, illetőleg elmondanám, hogy mondjuk persze abban a világban nem nagyon szeretnék, hogy is mondjam, belekeveredni, aminek mondjuk adott esetben az az egyik tulajdonság, hogy leülünk vacsorálni, és akkor fölvesszük egymást, és neki fölvesz mindent.
Ja, asszonyja meg a barátoddal vacsorálsz.
De hát érted, szóval vagy, mint volt igazsági miniszter.
Pedig másképp nehezen elképzelhető.
Vagy lehallgatom, a volt igazsági miniszter, aki a feleségem volt, annak a telefonbeszélgetései.
Igen.
Vagy mit tudom én, hazavisz az igazságügyi miniszter titkos dokumentumokat, és akkor én meg fogom magam is készítek erről másot, és lesz, ami lesz. Hát az, úgyhogy azért a 26. csütörtököt ebben a történetben nagyon kíváncsian várom, és akkor egyetlen egy megjegyzés változaton azért arra biztatok mindenkit, hogy azért ne tekintsünk el a teljesítménytől, meg azt, hogy ki mit csinál. Mit tesz le az asztalra. Én tényleg örülnék, még ha azt is megérném, adott esetben, hogy itt a magyarázkodásra kényszerüljek, vagy ne kényszerüljek. Én nagyon örültem akkor, amikor mondjuk sikerült 94-ben a választásokon győzni, boldog voltam, amikor részese lehettem annak a tudásnak, tudatnak, hogy volt némi közöm a Gyurcsányféle kormányzati rendszer megbuktatásával. Nagyon bírnám, ha ez az Orbán rendszer, ez a NER megbukna. Úgyhogy ha abban a koalícióban, ami létre tud hozni 2026-ra egy kétharmados választási győzelmet, amivel le lehet váltani az Orbán rendszert, és mondjuk ebben Magyar Péter is benne lesz, hát oké, legyen, úgy legyen, de nem vagyok hajlandó hagyat baszni magam attól egyik napról a másikra. Én erről már régen leszoktam, nagyjából a 80-as évek közepén, hogy egyszerűen csak hagyjak vágjam magam, mert valaki fiatal, szép, okos és jól beszél. Magáról.
Elsődlegesen.
Magáról. És amúgy egyébként, ha már a gesztusoknál tartunk, csak úgy mondom, hogy mindenki nagyon rá van állva a bocsánatkérésre. Tehát azért egy lépés hiányzik ebből, hát ő azért például aláírogatott olyan papírokat, ahol elképesztő pénzek mentek mindenféle hazug propaganda anyagok finanszírozására. És nem állt mögötte egy 9 mm-re se senki, hogy alá kell írni az
gondolat. Hát propaganda. Azért félig meddig állt Sanyi.
Félig meddig 90 méteresen nem lehet állni.
Szerintem metafora volt, amit mondtál.
Figyelj ide, de én értem, de nem, de azért mondtam a 90 méteres, mert tudod, hát én nekem ilyen szörnyű előjöttem, de azért elmondhatnám, hogy lehet igent is mondani, meg nemet is. Tehát tudni, és akkor nagy hősiesség idézőjelbe véve mondjuk nemet mondani, amikor, tehát könnyebb utána, hogy kiléptem a rendszerből.
De hát most nem akarom Magyar Pétert védeni, de amit konkrét példát felhoztál, ott pont, hogy nemet mondott, tehát fölhívta és azt mondta, hogy nem írom alá, mert ezek túlárazott reklámszerződések.
Akkor nézd meg még egyszer.
Ja.
De egyébként a Magyar Péternek ez az áll, tehát mindig kell valami csavarni rajta, mindig előjön a történetet, folyamatosan mozgásban kell tartani, de itt annyira inkonzisztens az egész. Tehát például itt vannak ezek a bizonyítékok. Igen, egyrészt felmerül ez a kérdés, hogy milyen jellegűek, hogy azt mondja, hogy a Gulyás Gergely,
meg
az asszony, meg a tulaj.
Hol van Damon Hill?
Azt nem tudom, kicsoda.
Hol van Damon, autóversenyzés, az a Palik Lacinak volt a
elhívás.
Nem vette észre be valami miatt a Damon Hillt, és állandóan ezt hajtogatta.
Már nem is felejtettem folytatni. Hol van?
Műtették, Sanyi.
Egyébként állítólag gerinc
műtét. Gerinc műtét után 7 darab gerincsérvel, 3 gerincsű csatorna szűkülete, mindig tudok életjelt adni magamról. Hagyjatok már
ezt. De te Superman vagy semmi.
Nem ad életjelt egyébként.
Jó.
Na mindegy, szóval nem
vicces.
Hogy keletkezik ez a bizonyíték. Tehát tényleg, ahogy
barátim
vacsorán fölveszik egy. Oké, mindegy, ezt felejtsük el. A másik az, amire csomóan jöttek, hogy de azt most megtudtuk végre, hogy kicsoda a Tóni, kicsoda. Eddig nem tudtuk, eddig mi csak sejthettük, mert nem volt bizonyíték, nem tett senki feljelentést. Hadházi Ákos bő két évvel ezelőtt feljelentést tett, melyben benne volt az, hogy érdekes módon, hogy tudja, hogy ki a Tóni, ki a Barbara, meg ki a Jézus, Ádám. Megtörtént a feljelentés, az ügyészségen ugye Polt Péter híres arról, hogy ezt rettenetes módon kivizsgálták, pontosan erre lehet számítani most is. Jönnek azzal, hogy de hát most ugyanazt mondta, már tegnapra mondta, hogy ő benyújtja a bizonyítékokat, és másnap, vagy nem másnap, és azonnal összeomlik az állam, lemond a kormány. Ennek megfelelően, de most nem vitte be magával a bizonyítékokat, mert nem tudta, hogy mire hívják be, ugyanelőtte azt is mondta, hogy bármire hívják, hogy ezeket elmondja, és nem akarta, hogy ezeket elvegyék tőle. Szóval értem, hogy sokan még abban a hitben élnek, hogy ez a 20. század, és ilyen nagy papírstócok vannak, meg nem tudom, gramofon lemezek vannak elásva a sufni mögött, arra van fölvéve a bizonyíték, de hát elmondanám, hogy ezen a telefonon, vagy főleg egy Huawei-en, ugye, nagyjából elférne rajta a teljes Watergate, ugye a Bhagavad Gita, és ezen kívül a világirodalom nagy része. Tehát a bizonyítékok, akár hangfelvétel, akár írott formában, ma már nem olyanok, hogy egy darab van, bemegy, ott legyűrik benne az ügyészségen a smasszerek, és elveszik tőle.
Péter, akkor viszont
nem mondjuk,
de ezt nem tudom. Szerintem
már nem szélvámos, hogy várjuk már meg
26-án. De a tegnapot is vártuk, de tegnapra is azt mondta, hogy sors döntő.
Hogy elveszítő a bizonyítékokat. Nyilván nem így gondolta, hogy úgy veszik el.
Nem, ezt nem mondta így, ezt a rajongói magyarázzák azzal, hogy most nem állt elő a bizonyítékokat. Tehát ezt szerintem azért ő sem mondta.
Adott esetben, hogyha bevonul a bizonyítékokkal az ügyészségre, és akkor azt mondják, hogy elindul a nyomozás, és akkor az ügyészség mondhatja azt, hogy a nyomozás érdekei miatt nem hozhatja nyilvánosságra. Tehát ilyen szempontból. Igen, ilyen szempontból. Ez még valahol is lenne.
De most nyilvánosságra.
Igen, azért mondom, hogy ilyen szempontból is érdemes megvárni. Most már ezt a 26-a, ez legyen egy ilyen határvonal. De tényleg, ott egy csomó minden el fog dőlni. Mert hogyha akkor se történik semmi, akkor az egy helyzet. Ha mégiscsak van nála valami, akkor az egy másik helyzet. Ott azért jönnek ezek a Sanyi által sorolt morális problémák, nekem is vannak ezek.
De ez nem csak ez jogi probléma.
Meg jogi.
Ez nem csak erkölcsi.
Volt igazságügyminiszter az ügyvédje. azért a Bárhandi Péterről nem is kedvelem.
Volt felesége is, tele van volt
igazság. A környezetében, de mindegy, azért a Bárhandiról tudjuk, hogy nem egy hülye ember, finoman fogalmazva.
Jó, csak most ez...
Tehát egy jogás zsebb.
Jó, nem is tudunk más csinálni, de azért ez elég jelentős mértékben köt szurkálás. Szerintem fontos ez a 26. Politikai szempontból is, hogy a Magyar Péter féle történet, hogy megy tovább, merre megy tovább, kipukkad-e, vagy a kormány pukkad ki, azt ugye kevésbé gondolhatjuk. De ha viszont ellenben mégiscsak összeszedegetett valahogy, ahogy azt nem tudjuk, hogy de valóban aggályos módon bizonyítékokat, és tényleg kézzelfogható mondatok, papírok ott vannak. Rogán Antal, bárkire, azért az mégiscsak egy fontos dolog a NER történelmi szempontjában, mert nem volt még egy
ilyen. És ezt tette össze,
de most akkor
lesznek, de nem lesznek.
De akkor nyilván, meglátjuk, akkor a nyilvánosság van mögötte, hogy amennyiben lesznek, akkor ezt most már nem tudja a Polt Péter féle ügyészség csak úgy simán elsúvasztani valahol.
Mert... Na de ez az, hogy mivel már valóban van egy hatalmas nyilvánosság mögötte, amit nem utolsó sorban a sajtónak köszönhet, akkor már rég kinyomhatta volna ezeket a bizonyítékokat. Mielőtt egyébként esetleg beviszi, megmutatja Polt Péternek, és utána azt fogják mondani, vagy azt fogja Magyar Péter mondani, hogy hát megmutattam a bizonyítékokat, de sajnos igen, titkosították őket, innentől kezdve nem tudok vele mit kezdeni.
Jó, akkor azt mondom én is, hogy én kamu.
A számolatok, életszerű ez előttetek, hogy majd, ha azok tényleg a releváns történetek, akkor már azt fogja mondani az ügyészségben, hogy már
tájékoztatok.
De egyébként persze az ügyészség, a maga ugye olyan hülye, mint a seggem, mert most komolyan, meghallgatás van, a csávó, a Magyar Péter igazából nem is mer mondani semmit, amikor kér a sajtótájékoztatóra. Amúgy pedig az ügyészség egyébként tájékoztat bennünket arról utána, meg a kormányzati, mit tudom én, milyen hivatal 2-3 órával, hogy mi történt a beszélgetésen.
Hát igen, bár ugye pont a Bárhandi Péter mondta ezt azután, hogy amit az ügyészség kiadott, igen. Az ők, mint hogyha egy másik helyen ültek volna nem ezen a meghallgatáson. Tehát én azt gondolom, hogy igen, föl lehet vetni azt a kérdést, hogy ezek a bizonyítékokat milyen módon szerezte be, ha ez így történt, hangfelvételek. Mondjuk zárójel, azért az nagyon vicces, hogy mondjuk esetleg az kormánypárti sajtó részéről firtatnak ilyen dolgokat, ahol azért bevett gyakorlat volt. Hát ennél mondjam, sokkal jelentéktelenebb ügyekbe is folyamatosan hát így kiszivárogtatni ilyen-olyan módon lehallgatott beszélgetéseket, de ez most ezt a zárójelet most bezárjuk. Én azt gondolom, hogy ugye ebben a legerősteljesebb állítása és vágya Magyar Péternek, ami hogyha nem tud bizonyítani, akkor az nyilvánvalóan az egy, akkor onnantól kezdve nagyon komoly kérdőjeleink lehetnek vele kapcsolatban. Tehát az, hogy itt nem az, hogy most a Sárdula hogy volt a Rogán, hanem hogy a Rogán vagy a Rogán emberei beavatkoztak ebbe, manipulálták ezt az eljárást. És azt hiszem, hogyha ez bizonyítható, vagy erre utaló jelek vannak, akkor ahhoz képest az, hogy ezt hogy vette föl, szerintem akkor ez a kérdés ugye eldől, hogy a serpenyőbe melyik az erősebb. Másrészt meg most általában a Magyar Péter jelenséggel kapcsolatban én annyit akarok mondani, hogy egyrészt, amit a Sándor, ahogy kezdte, neki teljesen igaza van, hogy lehetne akár kifordítani ezt a Kennedy-féle mondást, hogy ne azt kérdezzük, hogy Magyar Péter mit tesz ma a változásért, hanem hogy mi mit teszünk a változásért. Tehát, hogy az biztos, hogy az nem fog menni, hogy Magyar Péter lesz az, aki egyedül ilyen faltörő kosként megmutatja a kormányt, és eközben mondjuk a másik kezével, vagy páros napokon azzal foglalkozik, hogy megszervezze azt az alternatívát, azt az alternatív politikai erőt, ami majd le is győzi a kormányt. Tehát ez így egy kicsit soknak tűnik a számomra. Másrészt azért azt is látom, hogy bizonyos tekintetben Magyar Péter itt egy hónap alatt többet elért, mint a legtöbb ellenzéki szereplő 14 év alatt.
Nem tudjuk meg ezt sem.
Bocsánat, azért a március 15-i demonstrációt láttuk. Az egy igen komoly demonstráció volt, és hogyha mellé tesszük azt, hogy ezért én ember emlékezet óta ilyen nem volt, meg igen, lehet azt mondani, hogy a miniszterelnök az utóbbi években elment, nem Budapesten tartotta az ilyen ünnepi megemlékezéseit. De azért emlékszünk vissza, hogy nem olyan régen, ha mindenki azt látta, hogy amikor ilyet meghirdett Orbán Viktor és a Fidesz, akkor van egy hatalmas tömeg, és esetleg még ott vannak kisebb ilyen ellenzéki kis megmozdulásocskák, és akkor ezt. És most azt láttuk, hogy és ezt komolyan vette a Fidesz, bocsánat, tehát még én is kaptam SMS-t a Fidesztől, hogy menjek oda. Tehát itt olyan mozgósítás volt,
hogy a... De azt a következtetés, hogy komolyan.
Hát azért, de... bocsánat, akkor, ha én kaptam, akkor mindenki kapott. Tehát, és ezen a pályán ilyen csúnyán megverni Orbán Viktort azért ellenzék szereplő, nem nagyon szoktam.
De most komolyan mondom, azért mégiscsak reményem szerint analitikus és ezzel foglalkozó elmék vagyunk most komolyan, hogy is mondjam, közönségszórakoztató műfajnak gondoljuk csak ezt az egész történetet. Tudod, mikor fogok mondjuk én arra mondani valamit, nem mint hogyha, ha nem mondanék, akkor, vagy akár gondolok, hogy megrendül a világ. Mert meglátom, hogy 86 nap múlva, tudod? Mert mondjuk jelenállás szerint még csak annyi történt. Politikai következményként lehet ezekkel a új és milyen sokan tüntettek. Láttam én annyi tüntetést. Másutt is, meg itt is. Hogy majd a 80-valány nap múlva megnézzük, ránézzünk este, vagy meghallgatjuk a választási eredményeket. Mert jelenállás szerint az egész sztorizból csak annyi van, hogy a NER-rel egyet nem értők, hogy a NER-rel kapcsolatban bizonytalanok száma esetleg a közvélemény kutatások szerint, és ez a kettő még lehet, hogy igazok, talán csökkent, de egyelőre minden következmény, ami most jelen állás szerint érzékelhető, ez Orbán Viktornak kitűnő. A körülötte lévő politikai mező sivatagosodik egyelőre. Egyelőre csak sivatagosodik. Nem kell hozzá szerintem nagy jó tehetség, hogy a dolgok jelen állása szerint nem tud a Fidesz olyan eredményt produkálni 80-valahány nap, de ebben nem csak Magyar Péter van benne természetesen, ami 80-valahány nap után majd mondjuk a Fidesz látványos választási vereségét fogja jelezni, vagy az ellenzék erős áttörését. Persze összefügg mással is, mondjuk például ugye, hogy kezelik a főpolgármester jelöltségek problémát itt az érintett személye. Tehát nyugi, tehát én nem óhajt, ugye valaki szegény Kovács azt mondta, tök igaza volt, választásokat kell nyerni, nem közvélemény kutatást, meg nem tüntetésverseny. Tehát mekkora csurka tüntetéseket, meg kisgazda tüntetéseket láttunk.
De szerintem a tüntetésnek, illetve
jó,
a tüntetésnek
van
jelentés értelemben is, hogy valahol a Magyar Pétert én úgy látom ennek köszönhetjük. A Magyar Péter, ugye a Janó szokta mindig mondani ott azon a szélen, hogy le kell váltani az ellenzéket is. És erre ugye az ellenzékből is sokan rájöttek, csak most én úgy látom, hogy a NER maga is rájött, hogy az ellenzék bizony már nem működik, nem tölti be azt a szerepét, nem tud legitimálni, és főleg nem tudja becsatornázni az elégedetlenséget.
És ettől sírva fog fakadni.
Ettől sírva fog fakadni, mert a legveszélyesebb dolog az, hogyha nincs aki az elégedetlenséget a szokásos politikai útra tereli, és ebben egy nagyon jelentős szempont volt szerintem az, hogy erre az úgynevezett influencer tüntetésre erre azért alsó hangon összejött 150 ezer ember, amit szinte sehol nem tudtak produkálni. Az ellenzék utána pár nappal tartott az összes ellenzéki párt lényegében, tán az ellenzékének nem nevezhető náci kivételével tüntetés, már hogy egybeállva, és olyan ment, hogy 500 ember vagy 1000 ember. Nem, a NER rádöbbent arra, hogy ez már így nem működik. Neki szüksége van az ellenzékére. Az ellenzék az egyetlen
lehetősége
arra, hogy ne kelljen átmenni egy putyini diktatúrába, ami egy nagyon veszélyes dolog lenne, ráadásul a Putyin se örülne, hogyha egy putyini diktatúra lenne itt az ő nevében, ahol egy demokratikusnak átszázott valamit akar, az
Unión
belül a saját falovaként. Mert hülye lenne, egy putyini diktatúra nem működik az EU-n belül, egy putyini diktatúrát a Putyin nem tud használni a trójai falugának. Ennek megfelelően én úgy gondolom, hogy azt az ellenzék leváltást, amit a Janó az ellenzéktől, meg a civilektől, meg mitől vár, most lejátsza a NER. És megkapjuk a NER-től az ellenzéki alternatívát, megkapjuk a NER-től azt, ami majd becsatornázza az elégedetlenséget, ami megakadályozza azt, hogy a túlfeszített kazán robbanjon, szelepként működik ezen az egész társadalmon, és erre kell egy ember bentről, aki ezt a szerepet viszi. Gusztáv Noske, aki szociáldemokrata miniszterként annak idején lövetett a munkásokra, azt mondta, hogy kellett egy vérebb, és én alkalmasnak minősültem erre a szerepre. Itt most nem vérebb kell, itt most egy jól fésült jappi kell, aki tényleg semmi különöset nem mondva elmondja a néniknek, a bácsiknak, meg a fiataloknak, hogy az Orbán rossz, mintha eddig ezt nem tudtuk volna.
Azért tegyük fel a kérdést, bocsánat, hogy tehetette volna a 3 hét alatt többet ennél, mint amit eddig csinált.
Tehát most mondtam, például a bizonyítékait kirakadtam volna.
Rafinált terve. Itt logikus volt, amit mondtál, csak ez már annyira rafinált, hogy már
úgy. Jó, hát figyelj, láttunk már mindent.
Bocsánat, a Tóni fizeti az egész.
Hadd érjek logikusan ezzel szemben. Tehát, hogy egyébként még, tehát nyilván itt most teóriákról beszélünk, tehát hogy ezeket így nehéz bizonyítani. A te állításod az, vagy abból az következik, hogy itt a rendszer használja valahogy Magyar Pétert. Rendben van. Bár az a támadás, amit nem tudom, mennyire figyeled a propaganda sajtót, hogy most már tényleg a mamáját már mindenkit támadnak, az akkor elég mazoista lett a Magyar Péter, hogyha ezt is vállalja, hogy akkor így kicsinálják meg, hogy ugye itt a magánéleti szál is már előkerül, de ezt most talán hagyjuk is.
Várjál, hogy a magánéleti szállat nem a NER sajtó hozta elő, azt Magyar Péter
Most nem, most a nagymamára gondoltam.
De nem, erre is gondoltam, csak ezt most szerintem ne nyissuk meg, mert ez egy külön történet. Nem ő hozta le azért mondjuk, hogy a hatalom köreiből került ki, a rendőrségtől jött ki, azért azt sejthetjük, tehát hogy mi volt a célja annak a kiszivárogtatásnak. Én is gondolom, hogy aki ezt nyilvánosságra hozta, már úgy értem, hogy aki ezzel foglalkozott, az propagandista lenne, de már tudjuk, hogy Magyar Péter sem így gondolja.
Hát,
de azt akarom mondani, hogy szerintem a Fidesznek pont a status quo a jó. Tehát amit ezelőtt láttunk. És mondjuk a kegyelmi botrány előtti status quo volt, az ideális. És egyébként a kegyelmi botrány nem csak azt mutatta meg, hogy ez a rendszer amúgy sérülékeny, és hogy hamar nagyon nagy zavar tudott zavartában a soraiba, mert azért egy köztársasági elnök levétel a tábláról azért az egy elég súlyos következmény, még ha tudjuk is, hogy ezek valóban bábúk, ugye talán még Súlyog Tamásról is beszélünk majd. Igen, az lehet, hogy arra már nem lesz idő, de az a kegyelmi botrány azt is megmutatta, hogy amik készültek felmérések után, azok arról azt mutatták, hogy a Fidesz elkezd ugyan erodálódni, tehát jönnek a szavazók, de abból gyakorlatilag egy szál se ment át a jelenlegi ellenzéki pártokhoz. Tehát ez azt gondolom, hogy egy olyan társadalmi igényt jelez, amit ezek szerint mondjuk Magyar Péter az, aki bejelentkezett erre, hogy ennek megpróbál megfelelni. Hogy ez sikerül vagy nem sikerül, azt nem tudom, de hogy van benne logika, az biztos. És egyébként azt mondod, hogy az Orbán nem akarja már túlfeszíteni, hogy mindenképpen fel kell mutatni, hogy itt van valami ellenzék. De akkor miért semmisíti meg, ez talán túlzás, hogy megsemmisíti, de miért vonja meg az anyagi lehetőségeket is az ellenzéktől, ugye az ÁSZ, ami mi tudjuk persze autonóm szervezet, de azért mégiscsak érezzük azt, hogy itt, mintha valami hatalmi nyomás is lenne. Tehát gyakorlatilag most elveszi a pénzt az ellenzéki pártoktól a kampány időszakban. Tehát ez nagyon gyengíti őket. És akkor fölhívom a figyelmet, hogy a Lánci Tamás múltkori nyilatkozatára, amit ugye mint a Szuverenitás Védelmi Hivatal elnökezett, aki gyakorlatilag már az ellenzéki tevékenységet hazaárulásnak szeretné minősíteni. Na most hát ez azért már nagyon hasonlít a putyini módszerekhez. Én diktatúrát emlegetnék, csak azt mondom,
hogy... Akkor Szabi, itt felolvasom ezt a bizonyos
módot. Minek? Nem, mert én alig ez a témában.
Jó, hogy te még akarsz
ez... Nem csak az, hogy egy darabig tök egy formát mondtatok a Péterrel, tehát hogy...
De aztán elváltál,
igen, mert ha nem váltál, akkor te azt mondod, hogy a Fidesz érzékelte azt, hogy az ellenzék már annyira gyenge, hogy a innen-onnan-amonnan leszakadók nem csatlakoznak az ellenzékhez. Ott abban a körben egyszer csak születhet valami bármi. Ami viszont pont emiatt, mert normális módon születik meg, és csábító lehet ennek tömegnek, veszélyes lehet egy idő után a Fideszre. Ezért inkább kifogja a szelet a Fidesz azzal, hogy a saját emberével szervezi meg ezt a közeget.
Lényegében azt mondtam, és ebben az is fontos, hogy bocs, csak egy mondat, aztán visszaadom, tehát hogy így mondod, hogy befogni ezt a fajta elégedetlenséget, ezen a fonon. A Magyar Péter nem a, egyébként szerintem mítikus csalódott és elárult fideszesekhez jött el. Ő a csalódott és elárult ellenzékiekhez jött el. Ez látszik azért azból is, hogy kik emelik piedesztára. A Fidesztől szerintem Magyar Péter egy szikrányit nem csapott le. A fideszesnek igazából nincs csalódott, jó, vannak egyes csalódott fideszesek, ez a kategória nem létezik. A fideszesek egyébként sok szempontból ugyanolyan, mint az ellenzékiek, azt akarják, hogy működjön a dolog, jöjjenek az újabb sikerek. 14 éve sikerre halmoznak, megkapják. A frusztráltak, akik nem kapnak sikereket, és maguknak szeretnék ezt az egészet, érthetően, azok nem kapnak semmit. Tehát Magyar Péter nem a Fidesz ellen jött el. Szerintem menjen a kukába az egész ellenzék, nekem ezzel nincs gondom, de Magyar Péterrel nekik kell megvívni a harcaikat.
Per pillanat. Valóban a Fidesz, vagy a ellenzéken üt nagyobbat.
Hát hogy?
A jelenség, mint a Fidesz. Hát ez egyértelmű volt ugye március 15-ig pont ebből a létszám történetből, hogy előtte mennyire béna volt ez az egész. Én ott voltam a Kossuth téren is. Hát nem összeellenzéki volt, mert ugye az LMP se volt. De hogy az a baj, most három erős történet van. Az egyik az, hogy Magyar Péter egyszerűen csak hirtelen az lett, ami. Hogy előállt ezzel a történetével, és ő maga se gondolta azt, hogy ebből bármi lehet, amikor adta a Partizánnak az interjút. Valamiért kiakadt, mert ezek szerint felvételeket készített. még akkor fogadjuk el, hogy a családját próbálta ezzel védeni, mert hogy elege lett a maffia,
ja,
maffia módszereiből. Mondom, ez az egyik történet. Aztán akkora lett mögötte a felhajtó, a népi akarat, hogy hirtelen megsálladik, hogy pártot alapítsa. Ez egyik. A másik történet, amit Péter, te mondasz, ugye, ez a tulajdonképpen az orbáni hatalmi gépezet áll az egész mögött, és rettenetesen rafinált módon megszervezi a saját új ellenzékét, ami leváltja a régit. A harmadik meg az, hogy ilyen fideszes belső köröknek a leszámolása, mert hogy a kegyelmi ügy az rést ütött a NER-en, és most XY meg Z innen-onnan a Fideszen belül úgy látta, hogy most le lehet számolni a másikokkal, ami leginkább a Rogán kört jelenti, és akkor erről szól ez a Magyar Péter történet. De ugye nem nagyon látunk bele, illetve semmilyen szinten nem látunk bele, mert így is, úgy is, meg bárhogy mind a három módon lehet értelmezni azt, ami Magyar Péterrel történik. Csak én azért mondom, hogy várjuk meg ezt a 26-at, úgyis megvárjuk, nem tudunk más csinálni. Mert az sok ilyen szempontból is sorsfordító lesz, és én ezért mondtam, hogy ez politikailag is fontos lesz az a nap. Mert hogyha a buborék kipukkan, hogy mondjuk az történik, amit az előbb mondtatok, hogy bemegy, kijön és azt mondja, hogy hát, az ma, hogy nem hoztatom nyilvánosságot.
De ez viszonylag egy bizony, történet igazát sem.
Igaz. Nem, csak a folytatás, mert akkor kipukkan. Ha nem, ha bénák a bizonyítékok, akkor is kipukkad, mert akkor nincs mire pártot szervezni, akkor nem mehet tovább ez a történet, akkor nem lesz mögötte a felhajtó.
Igazából
ha Magyar Péter elvejezik ebben a bizonyíték történetben, már úgy értem az elvejezéket, hogy nem lesz elég komoly súlya annak, amit ő letesz az asztalra, ha egyáltalán letesz valamit, akkor ott vége van ennek a történetnek.
De nem biztos. Vannak ilyen világvége váró szekták, amik 10-15-ször is eladják a világvégét, ami mindig elmarad. És a szektavezért lehet, hogy
nincsenek túl sokan.
Kergetik el a francba.
Túl sokan.
Mert amiről beszélsz, az első narratív, az tényleg olyan, nem tudom, a modern időkben van, vagy melyik Chaplin filmben, Chaplin megy az utcán, és megy előtt egy ilyen 20 rakományos terrort egy kis piros zászlóval, és leesik a zászló. És akkor Chaplin fölveszi, és így szalad, és így kiabálódik, hogy leesett a zászló, és közben van egy tüntető tömeg, így befordul a mellékutcán, és föl megállnak mögötte, és ő szalad elő a zászlóval mögötte, hatalmas tömeg, persze őt viszik be a rendőrök. Ez nagyon vicces, mint egy bőr lesz, de nem így szoktam.
Én így történni. A narratíva variációkkal kapcsolatban egyik mellett se teszem le a voksomat. Eddig is ezt próbáltam, én csak hogy védje a családot, sztorinál tiltakoztam egy kicsikét, meg tiltakozom most is. Aki a családját védendő csinál, az aztán biztos, hogy nem így csinálja. Mondom ezt én, mint egy gyermekapja.
Ugye ő mondta erre tudok hivatkozni, hát, amit ő mondta.
Őszintén szóval ez engem zavar is mérhetetlen módon. Méretetlen módon. Egy dolgot azt hozzá szeretnék tenni, szóval annak azért ilyenek, ezek a mondások azért nem mindig butaságok. Nem tudja, de teszi. Ez a másik megjegyzésem. Harmadik, én azért azt javaslom mindenkinek, hogy várjuk meg ezt a 80-valahány napot, hogy hogyan fog ez eldőlni, meg hogy itt fog ez az egész történet tovább görögni, és szerezzünk ismereteket. Bár egyébként, hogy olyan nagyon erős a magyar oknyomozó újságírása, azért én ezt változatlanul fontosnak tartom. Azt a kérdést is megkérdem, vizsgálni, igen. Ki finanszírozta azt a hihetetlen profi logisztikát, úgyhogy hagyjuk már, 50-szer mondom, az nem úgy van, hogy a reggel az ember föl kell, és akkor egyszer csak megvilágosodjuk, és a családom védelmébe, a film analógia jó, de a családom védelmében most aztán nekiesek a rendszernek, és ezt egyébként már hetekkel előtte tudom, mert beszélek is róla, ami aztán a Dezső András történet kapcsán kibontakozott már, hogy a családi balhé, hogy van ez? Na, a káosz nem oszlik.
Figyelj, Gregor Szabsz egy reggel arra ébredt, hogy hatalmas rovarrá változott, de amit el tudok képzelni.
Váltsunk témát, de még előtte egy fél mondat, már nem mondta egyikőtök sem, hogy az, ha Sanyi mindig mondja ezt a 80-valahány napot, de ahhoz még nagyon fontos, hogy Magyar Péter mondta önmaga, hogy valamilyen párttal össze kell állnia, hiszen nem fog tudni elindulni az EU választáson, már az is egyébként egy...
Van vagy 200 bejegyzett.
Igen, de azért, tehát mindegyiknek rossz üzenete van.
Hát azért az értekes
mindegyiknek rossz lesz, üzenete van. Ugye, nem,
van összeáll... néhány tippem, hogy ki mindenki jelentkezett már.
Piros sapkások üzéjével összeáll, és egy ilyen senki láthatóan kamupárttal, annak is rossz üzenete van. Ha összeáll, nem akarok példákat mondani, meglévő, de most már marginalizálódott párttal.
Nem azok között, hogy
így. De mindenhogy rossz üzenete van, nem Sanyi?
De ne, önmagában, mi az, ez lényegében mi történik, hogy bevásárolja magát egy pártba? Hát,
Hogy a... Nem, hanem valahol a mostani népszerűsége az ő tökélye.
Oda, így van.
Az a tökélye, de ő húzza magába, volt nagy pártot.
Én a Magyar Péter történetben nem látom ennyire fontosnak az RP
választást.
Mert vagy elhassal addig végleg, és bepunyad a történet, vagy akkor elkezd pártot alapítani, szervezni, pepecselni, és akkor majd
de bűst,
sokat dolgozik rajta, akkor lesz be valami. Ez a 86 nap ilyen szempontból
ebben a millió, tehát, hogy mit tudom én, ha nem csinál semmit, csak pártot szervez, nem indul el, akkor is ez azért, ami történt, a közhangulatot, választói attitűdöket különböző pártoknál, különböző mértékben azért befolyásolni fogja.
Ez kétségtelen.
Nyilvánvaló.
De szerintem itt tényleg arról van szó, hogy ez egy ilyen gyors tapaszt volt, egy hirtelen keletkezett, de eléggé súlyos sebre, ami úgymond a kegyelmi botrány volt, vagy a pedofil botrány, vagy tök mindegy.
Amire még nem ért véget.
Nekem meggyőződésem, hogy nem számított, nem volt fölkészülve a Fidesz. Ez váratlan értelőket. Ez egy ilyen gyors segély volt. Most részben, én nem vagyok a gumicsont elméletíve, de részben az egész, amellett, amit mondtam, mert szerintem az a strukturális része, arra is szolgál, hogy ezt az egészet most így kidobta a köztudat, senki nem beszél már erről az egész történetről, Kónya Endre hiába próbál mindenkit rábeszélni, hogy valljanak másként, mert itt nem is téma már igazából, hanem most minden Magyar Péterrel van tele, és a reménnyel. Tehát ebből az egész nagyon feszítő felháborodásból, amit ez a kegyelmi botrány okozott, ami tényleg egy rendszer szintre lemenő felháborodás volt, ráadásul átívelt a politikai elkötelezettségeken és szekértáborokon, mert úgy gondolom, hogy a fideszesek nagy része is felháborodott rajta. Ebből most hirtelen egy ilyen lelkes és egyre görcsösebbé váló messiás várás lett. Ez a messiás várás, igen, ebben igazad van, 26-áig majd eldől, hogy mi lesz vele, és szerintem sincsenek ilyen hosszú távú elképzelése, hogy EP választások. 80 valahogy napra nem lát ez a történet.
De a szavazói hajlandóságot, én általában, hogy milyen politikai hatásai, ha ebből valamilyen szinten nem hoz ki pozitív, bármilyen furcsán is hangzik, valamiféle pozitív aktivitás, hogy nem kezd el szervezkedni, és ha nem vihető tovább a történet, mert közben valami 26-án megbukik, mint a Rottenbiller, meg nem tudom micsoda, az annak is egyfajta hatása lesz nyilván mondjuk az ellenzék mozgósító erejére, vagy éppen ellenkezőleg. Én erről, tehát erről a politikai következményről beszélek után. Csak erről. Meg arról, hogy váltsuk le az ellenzéket, mondtam? Váltsuk már le az ellenzéket, a kurva életre.
Csak itt megkapaszkodnék, mert persze, tehát szoktuk mondani, hogy ez egy csodavárásnak a szülötte ugye Magyar Péter, így is lehet mondani, és persze ez egy értelmezhető kijelentés. De mi a mondjuk csodavárás, hogy egy külső szereplő hozza el a változást, vagy az a nagyobb csodavárás, hogy azt gondolni, hogy a jelenlegi ellenzék, nem tudom én, négy választás után majd talán ötödszörre majd valamit sikerül kihozni ebből, és szerintem egyébként a választói attitűdöt, persze betörtére volt már ilyen, de azért ebben nehéz azért annyira hinni, és amiben változást hozhat, és ez persze nem tudom az egyes pártok támogatottságában, hogy fog megjelenni, de legalábbis most abból az apátiából, ami szerintem igenis a Fidesznek az érdeke lett volna, hogy fennmaradjon, azért nagyon sokakat kimozdított a Magyar Péter, hogy véget mondom, hogy ebből aztán még mi fog következni a jövőre nézve, ezt nem tudjuk, de azért ez egy fontos fejlemény.
De szóval azt sem fogod tudni, hogy ez növeli-e az apátiát, vagy nem, mert még most ez is ilyen lehet.
De én csak a jelen pillanatban beszélek.
A dolognak. És mutassátok már meg azt a szülőpárt, aki világra fogja hozni azt az új ellenzéket, ami leváltják majd ennek egy részét időnként.
Vagy Núbia párduc a szüleggyával. Nem, szerintem az apátiát a kegyelmi botrány mozdította ki, és pont ez volt a gond, hogy az apátia kimozdulása nem kellett. Jobb lett volna nekik az apátia maradéka. Tehát az tök jó lett volna, csak észrevették, hogy az apátiának vége, és valamit kell kezdeni ezzel az egész történettel. Szerintem erre válasz.
Van még 10 perc, gyerekek, a putyini útra beszéljünk, jó? Egyébként, hogy megijedt a Fidesz, érdemes lenne a hazárulás büntetőjogi tényállását kidolgozni, átgondolni és beszélni a magyar bíróságokkal, hogy ők hogyan értelmezik ezeket a passzusokat, mondta a Szuverenitás Védelmi Hivatal vezetője Lánci Tamás. Ez nem a Putyin, itt a Putyin sírva könyörök, hogy bárcsak ezt én mondom.
Nem, ez már ők végig. Náluk ez a törvény.
Várjátok már, az idézetből egy mondat kimaradt. Mert ebben a beszélgetésben az úgy hangzott el, mi legyen az uniós képviselőkkel. És azon képviselőkkel, akik az ellendék kiszavazók megbízatása alapján bekerül az unióba, újra kell gondolni, hogy ha azokkal összefüggésben a magyar jogrendszeren belül, hogy mi legyen azokkal, meg egyáltalán a az igazságszolgáltatás erről, akik az unióban a haza ellen beszélnek. Na most ez persze itt nem fog megállni. Hát csak ezt szeretném alá.
Csak az ügy, hogy...
Na jó, jó, de ez annyiban fontos, hogy konkrétan megnevezi, ha úgy tetszik, tartalmilag tisztázza, hogy ő most azban szeretne eljárni mindenek előtt, hogyha valaki ellenzékiként a mostani hatalommal szemben, ha úgy tetszik, kerül be unió képviselőként az unió parlamentjébe, azzal hogyan lehessen eljárni. Ez fontos, tehát itt konkrétan, nem csak úgy általában, konkrétan.
De ebből lesz majd az általában, Sanyi. Te szoktad mindig mondani.
Én ettől nem félek, Sanyi. Én ettől nem félek, mondom, ettől én nem félek. De azért neked föl van téve a céltábra. És amúgy egyébként ez a kampány része is ilyen értelemben, mert tényleg az unióban általunk megválasztott képviselők, ha nem azt fújják, amit a kormány mond, akkor per definíció hazaárulnak minősíthető. Úgy érdekes lesz egyébként az unió parlamentjében élni és dolgozni, de hát megmondta Orbán, hogy elfoglaljuk Brüsszelt, és a történelem szemétdombjára dobjuk az egész uniót és Brüsszelt. Ez ugye a legfrissebb nyilatkozat.
A brüsszeli bürokratákat kell kitakarítani, ami nagyon buris volt, mert hát mi a franc? Az Európai Unió, ami nagy, ez egy bürokrácia, ezt tudjuk róla, ez a dolga.
De ezt a tegnapi nyilatkozatot.
Ja, én már nem tudom tartani,
ez a lépés. Két tüntetést adtak át, igen. De egyébként egy dolog jutott erről eszembe, hogy amit egyébként Lánci Tamás úgymond számon kér ezekkel az ellenzéki szereplőkön, ha jobban belegondolok, ellenzék, de ezek az ellenzéki szereplők nem nagyon tettek mást, vagy nem tettek semmi olyat, amit egyébként a Fidesz ellenzékben ne tett volna meg. És nekem még az is eszembe, hogy most nem fogom megnevezni.
De várjál, bocs, az nem lehet ellenzékben.
Igen, csak ők is arról beszéltek akkor, mert azért dolgoztak, hogy a Medgyesi, Gyurcsány, stb. Kormány, és egyébként megjegyzem ebben, még igazuk is volt valamennyire, ugye az a jogállam leépítésén dolgozik, és nem tudom, milyen gyalázatosságokat csinál, és ezért talán nem, ezért ennek legyenek bizonyos nemzetközi következményei, ezért lobbizott a Fidesz. Meg volt az a tisztségviselő, aki ugye gyakorlatilag feljelentette a Gyurcsány kormányt Brüsszelnél azért, mert az autópálya pénzeket hogy számolták el, és tulajdonképpen a költségvetési trükközések így derültek ki, aminek aztán a magyar költségvetésre nézve súlyos következményei lettek. Na most akkor ez hazaárulás, vagy nem hazaárulás? A mai Lánci Tamás szerint ez hazaárulás, a korábbi Tamás szerint meg nem. De hát ugye ez egy, tudjuk, hogy ott a kettős mércét alkalmazza a Fidesz, hiszen...
Hú, de utálom ezt a szót
már. Oké, de hát azért a Orbán Viktor, aki most ugye az, hogy valaki sorossal bármilyen kapcsolatban, vélt vagy valós kapcsolatban van, azt ugye tudjuk, látjuk a plakátokat, ugye? Azt is láttátok már, ugye a megvették őket kilóra dolláros izével, tehát azért az is, ahol megkérdezem, már nem is Putyin, hanem valaki más jut eszénbe az ilyen plakát.
Érdekes nekem, erről a Dead Kennedys jut eszembe, akitől lopták a plakát.
Igen, de abban azért fenyegetést nem emlékszek. Szóval ez a nagyon durva módszer, ez az ellenzéknek a diszkreditálása azért mindenképpen már megint csak azt mondom, hogy ez szintlépés, és a kettős mintét csak azért mondtam, mert hogy a Orbán Viktor meg a Soros Györggyel kapcsolatban ugye a 90-es években a sokszorosát megtette annak, amit most hazavárulásnak. De miért nincs jelentősége?
Mert ennek már nincs jelentősége.
De hát ez a hitelességet nem érinti ez a kérdés. Tehát, hogyha...
Miért beszélünk? Engem az érdekel, hogyha elkezdenek hazavárulózni, mik lesznek azok a, hogy is mondjam, körülmények, vagy mikor lesz itt az a pillanat, amikor ennek a effektív következményei abban fognak megjelni, hogy itt elviszik. Bár először nyilvánvalóan gazdasági típusú vádakkal.
De amúgy
az
a gond, hogy nem gond, hülyeség, szóval, hogy úgy beszélsz erről, mintha ennek így lenne tényleg így a múltra visszahatólag ilyen összehasonlítható morális bármilyen szál benne. Nem tök mindegy, mit csinált a Fidesz a múltban, mármint a saját szempontjukból.
Hát
nem
fogalmazom. Az ő szempontjukból minden, de ha már a mi szempontunkból is mindegy, meg a társadalom
szempontjából
is mindegy. A társadalom
szempontjából
minden
lehet. De hát ez történik.
De hát azért lehet. Hát de mindenki annyit tesz, amennyit hagy az a közösség, hogy megtegyen. Tehát azért...
Jaj, és akkor visszatérünk már ez így van.
Hát ez a közösség ennyit hagy.
De
csak annyit, hogy a törvény szövege ugye a hazaárulásról, az egyébként most derül ki, hogy eléggé rugalmas tulajdonképpen, mert hogyha idegen hatalmakkal Magyarország szuverenitása ellen. Na most ezek simán belelátják azt, hogy ha te úgy nyomod meg a igen gombot, hogy valami Magyarországot elítélő jelentést megszavazol, ami egyébként tegyük fel, hogy még igazságot is tartalmaz, akkor az miért ne lehetne, és szerintem erre célozgat a Lánci, hogy az miért ne lehetne
hazárulás? Az a gond, hogy itt a törvényben, tehát devalválódnak a szavak, a hazárulás egy főben járó bűn. Tehát, hogyha megnézzük a hazárulásnak igen a törvényi definícióját, az alapvetően egyébként igen, ez többek között, de itt a kémkedésről és a háborús összeesküvésről van szó, vagy az alkotmányos és törvényes rend elleni összeesküvés. Tehát mondjuk a hazárulás szót arra, a kritikákra és hasonlókra alkalmazni, az egyben így nem csak az, hogy devalválódik a szó, hanem az, hogy kiterjesztjük a főben járó vétséget szinte mindenre, ami mindenre ráhúzható lesz. Ahhoz, hogy ez igaz legyen, az be kell valahogy ezt a passzust az alkotmányukba is emelni, vagy az alaptörvénybe, hát hiszen akkor valóban mondhatjuk, hogy minden, ami ez ellen szót emel, az az alkotmányos rend elleni összeesküvés. De az egésznek egyetlen, hát ismerjük persze ezt a játékszabályt, de a NER-nek ez alapvető, hogy a haza és a NER, a haza és Fidesz, a haza és tulajdonképpen Orbán Viktor, az egy. Tehát a kettő nem elválasztható egymástól. Ilyen értelemben viszont a hazaárulás definíciója az valóban az, hogy a fennálló kormánnyal szembe menni, Orbán Viktor kritizálni, ez mind belefér ebbe a kategóriába. Hogy ezt aztán hogy akarják ők alkalmazva, hogy akarják-e, vagy ez csak mondanám, hogy ez csak a Lánci fenyegetőzése, azért van, hogy mi beszéljünk, nem mi itt, hanem hogy általában téma legyen, mit tudom én. Ha nem az lenne mostanában az elmúlt x évben a tapasztalatom, hogy amilyen ilyen lunatikus baromság egyszer felmerül, az hát nem sokára már becikleződik egy család a törvénybe éjfélkor.
Nem csak felmerül, hát hogy mikor fogják alkalmazni egy más kérdés, akkor, amikor szükségét fogják érezni, ez pont. Hát végül is egy kontextusban, Istenem, ezt a szót is már hogy utálom. Eközben talán feltűnik, ugye, hogy most éppen rakják össze a kulturális törvény kapcsán a magyar kultúra lándzsa hegyét. Tehát minden dolog a centrális hatalom erősítéséhez, további stabilitásához igazodik, ezt azért szokták érezni, nem kell hozzá még paranója se. Ma minden önkényuralmi rendszer így építkezett, amelyik demokráciából építkezett. Tehát ugye a bolsevik forradalomnak előzmény azért mégiscsak az első világháború is valamilyen szinten. De mondjuk ezért szerintem sokkal használhatóbb a weimari analógia, ugye annak a jelszónak a jegyében, amit Goebbels megfogalmazott, hogy a demokráciát legyőztük a demokrácia eszközeivel. Tehát ezt azért nem véletlenül, és nem csak úgy elszállt a Láncinak az agya, és egyébként nem először mondják ezt, csak ugye most megalakult az önkényvédelmi hivatal, ebből adódóan ez el is kell dolgozni. Amúgy meg tényleg a közönség mit kap? Tényleg az kapja, amit megjelent.
Egyébként
láttátok hát most láttam egy videófelvételt arról, hogy a Don Giovanni előadásra kerül buli. Láttam azt a szónoklatot, amit az elkéről a Lókovács előadott, már talán is sok a videó.
Az egy zseniális
bőfés. Ott volt egy, tényleg ott van egy magyar állami operaház. Na. Gustav Mahler. Nádasdy Kálmán. Lókovács Szilveszter. Botrányba viszi, mint alkalmatlan vezető a magyar állami operaház. És elmondja ezt a tébolyút szöveget, nézzék meg, és feláll a közönség, és mit csinál?
És közben kurva sokan sorba álltak, visszakapják a belépő
nem olyan sokan, de hát nem így van.
Hát, volt a százan legalább. Egyébként szerintem az egy vicces performance, de hogy a kultúra központosítását meg a hazárulási törvényt összevonjuk, tehát így nagyjából az a különbség, most ugye hazafias kötelesség megtekinteni a Most és Soha című filmalkotást, majd ha ezt bevezetik, akkor onnan nem hazafias kötelesség lesz, hanem büntetetlen.
Egyébként, ha már szóba hozzuk, bocsánat, hogy azért mekkora őrült nagy slamper. A Most vagy Sohának a koncepciója, ennyit azért már lehet tudni, ha látta az ember, hanem kőkemény fizikai konfliktusok voltak március 15-én. Emlékeztek rá, hogy mi volt a miniszterelnök politikai alapvetésének fundamentuma? Március 15-ével kapcsolatban békésen sétáltak az utcán, meg fölmentünk a izé, meg tehát ott nem volt semmi. Az az első békemenet. Az annyira vicces, és hogy ezt a szegény Herman János, aki történészként Robert. Megírja, Robert, igen, hogy ez egy baromság, ez a verzió. Hát lehülyézik, lepreténezik, a miniszterelnök ezt mondta el.
Lambert szívében gajolatúr nyakán kötén.
No, hát de jó lett volna arról még beszélni.
Bécsben.
Köztársasági elnök. Egy kapitális hazugsággal kezdte a köztársasági elnöki létét, és talán azóta még jobban belebonyolódott ebbe. De talán majd a jövő héten még erről tudunk beszélni. Köszönöm, hogy itt voltatok. Viszontlátásra.